Rövid biográfia. A 15. század elején Franciaország a pusztulás szélén állt. A 100 éves háború úgy szólván kiirtotta a parasztságot, a főurak váraikba zárkóztak, és az ország pénze Angliába, Rómába és a Németalföldre menekült. Párizsban 24 000 ház állt lakatlanul, és az 1438-as dögvész egyedül a fővárosban 50 000 áldozatot követelt. Az ország délkeleti felében Show Szent Johannájának, Charlia, 7. Károly volt a király. Ez a tehetetlen, álomkóros és valahogy mégis rokonszenves uralkodó, akinek 1425 táján alig néhány faluja maradt Franciaországból, Párizs az angoloké volt, és az angolok pártján állt a papság és a nemesség nagy része. Sőt, az akkori idők legnagyobb hatalma a Párizsi Egyetem. Csodával határos, hogy ez a lusta és álomkóros uralkodó alig 20 év alatt kiverte az idegeneket, és egységes, erős Franciaországot hagyott fiára. A hadjárat története, amelyben Armagnac, Dunois, kék szakál és mindenekelőtt Jeanne d'Arc játszotta a főszerepet, meglehetősen közismert. Jeanne d'Arc az angol gyarmatosító törekvések ellen életre hívta a francia nacionalizmust, és felszabadította Reims-et, ahol 7. Károlyt királlyá koronázták. Rövidesen, Calais kivételével egész Franciaország meghódolt. A nemesség és a klérus hirtelen a király mellé állt, ki 1438-ban nagy ünnepsége közepette bevonult Párizsba. A Notre-Dame lépcsőjéről egy bíró, Nicolas Midi köszöntötte az uralkodót. Ugyanez a Nicolas Midi Rouenban néhány év előtt még az angolok zsoldjában állt. Ő volt az, aki mágia halára ítélte Jeanne d'Arcot, akinek a király trónját és országát köszönhette. Villon ugyanabban az évben született, amikor Jeanne d'Arcot megégették Rouen piacán. 1431-ben. Életéről és haláláról csak nagyon keveset tudunk. Önmagát szegény Villonnak nevezte, valódi nevén valószínűleg Monkorbiének. Versei stockholmi kézirata szerint Corbinek, mások szerint Delorge-nak hívták. Szegény családból származott. Atyát korán elvesztette, és még nem volt 8 éves, mikor Guillaume de Villon, Villon ófranciául annyit jelent, hogy gazember, a Saint-Benoît templom káplánja fiának fogadta. Az öreg Villon káplán nevét és az akkori papokról elterjedt hiedelmét meghazudtolva derék és köztiszteletben álló személyiség volt, kit Villon nála szokatlan szeretettel Mon plus père-nek szólította. 12 éves koráig ő maga tanította a költőt, aztán beíratta a Sorbonne-ra. Véletlenül ismerjük az utca nevét, ahol Villon lakott. A káplánháza nem esett messze az ártatlanok temetőjétől, mely az akkori Párizs Champs-Élysées-je és a Bois de Boulogne-ja volt. Itt a polgárháború és a dögvész közepette megsokasodott holtakat egymás fölé temették, és egy-egy hullára lassanként már csak annyi föld jutott, hogy a nép az elföldelést besózásnak hívta. Mikor a sírkert dommagasra emelkedett a szomszédos Rue de la Ferrontière fölé, a kiásott holtakat száradni akasztották a temetőfalra. És mégis ez a temető volt az akkori Párizs központja, ahol vasárnap polgárok, szerelmes párok és prostituáltak sétáltak. Legalábbis nyáron. Télen a lakosság nagy része otthon ült, mert nem volt pénze ruhára. Míg este rablók, bérgyilkosok és részegdiákok garázdálkodtak az utcán. A város felett 4 építmény uralkodott, melyeket látni lehetett mindenünnen. A Le Temple börtön, román főtornya, a Bastille tömör és borzalmas körvonalai, a Notre-Dame és a mai Garde d'Est helyén a 16 karú, 40 méteres szálfákból összeácsolt Montfaucon-i bitó, melyen tucatjával lógtak az akasztottak. Alattuk aprón és meghunyászkodva terült el a középkor végének beteg, agyonsarcolt, félig romba dőlt és nyomorult Párizsa, amely kis szökők útjával, gótpalotáival, alvilági udvaraival, szűk sikátoraival és feneketlen mélységből égnek törő csúcsívei, sehol sem maradt olyan eleven valóság, mint éppen Villon költészetében. Mikor Villon beiratkozott a Sorbonnra, az egyetem még hatalmas tetőfokán állt. Párizsban akkoriban 18 000 diák tanult. Az előadásokat 4 nyelven tartották, és az egyetem valóságos állam volt az államban. A Sorbonne fél lábbal már az újkorban állt. Az arab orvostudomány és a bölcsészet mellett hírükkelt az olasz humanistáknak, Petrarkának, Poggio Braccioninek és Lorenzo di Vallának is. Itt élt Nicolas de Auriccioria, ki azt állította, hogy Averhöst és Arisztotelészt ki kell dobni az ablakon, mert a természetben nincs egyéb, mint az atomok mozgása. Itt élt Jean-Ré Bresson, ki harcot hirdetett a teológia ellen, és Arnoldo de Brescia nevének halatára még mindig a forradalom emléke kísértett. Villon, bár kora fiatalságától kocsmákban és bordélyokban töltötte életét, sokat tanult. Műveiből értesülünk róla, hogy betéve tudta a Bibliát, Vergiliuszt, a klasszikusokat. Francia nyelven ő említi először a bellén és latin történelem nevezetesebb alakjait. Minden bizonnyal ismerte Dantét, a humanistákat és Petrarkát, az egyház atyákat, Arisztotelészt, Szent Tamást, a római történetírókat, értett az orvostanhoz, a teológiához, a művészethez és az asztrológiához is. 1449-ben Bacca laureatus lett, majd 1452-ben elnyerte a licencia docendi, ami azt jelenti, hogy a tanári minőségben előadásokat tarthat az egyetemen. De erre már nem került sor. Egy diákcsény kirobbantotta az ellentétet az államhatalom és az egyetem között. A Sorbonne bezárta kapuit, és Villon kivalószínűleg már régebben elköltözött nevelőatyától, rablással és hamis játékkal kereste kenyerét. Állítólag diáktársai vitték erre az útra. A párizsi egyetem könyveiben Villon neve mellett számos előkelő származású hallgató neve szerepel, akiket 1450 körül mint útonállókat kötöttek fel Franciaország különböző városaiban. Villon szerette a bort és a prostituáltakat. Baudelaire előtt alig volt költő, aki ennyit írt róluk. A káplán komorháza és a Sorbonne fegyelme után jól érezte magát az új környezetben. Később már nem tudott szabadulni innen. Vagy talán nem is akart. A kocsmákban hallhatta először azt a két költőt, akihez valami távoli rokonság fűzte. A bordal költő Walterus Malpüt és a csavargó Roteboeuf verseit, ki Szent Lajos korában él. De a trubadúrok már régen hallgattak, és néhány közepes tehetségen kívül, mint Károly, orléani herceg, Jean Calé, Marcial de Övönyű, Franciaországnak nem volt költője. Kiemlítést érdemelne. Villon baladái csak hamar szájról szájra jártak Párizsban, és bár szerzőjüknek rossz volt a híre, az előkelő társaság is érdeklődni kezdett iránta. Tudjuk, hogy a költő gyakran volt hivatalos Robert de Estouteville rendőrfőnöknél. Ekkor történt, hogy 1455. júniusában egy esti verekedés alkalmával hasba szúrt egy klérust, Philippe Charmoz-t, ki egy asszony személlyel ült egy padon a Rue Saint-Jacques-ba. A papot kórházba szállították és kihallgatták, de Charmoz nem volt hajlandó verekedésük okát elárulni. Néhány óra múlva meghalt, és ekkor a rendőrség Villon felkutatására indult. A költő eközben már megszökött Párizsból. Egy ideig Bourjadénben rejtőzött, állítólag a Port Royal kolostor hírhet apátnőjénél. Huguenote de Amelnél lakott. Kiesténként áruhában szökött ki a klastromból, és a bort és a férfiakat sem vetette meg. Az apátnő kora egyik leghíresebb asszonya volt. Befolyásos rokonai még a bíboros ellenében is megvédték, és csak 1470-ben ítélték el egyházi pénzek eltulajdonítása miatt. 1456-ban Villon kegyelmet kapott és visszatért Párizsba. Valószínűleg akkortájt csatlakozott a La Coquille nevű rablóbandához, és, bár még csak 25. születésnapjához közeledett, fekete és sovány volt, mint egy kéményseprő keféje. Alig néhány hete lehetett a fővárosban, amikor részt vett a Collège de Navarre kirablásában. Egy borbély elárulta cimboráit, és a kokiárok nagy részét olajban főzték, vagy a Montfaucon-i bitóra akasztották. Villonnak újra menekülnie kellett. Először Dijonba ment. Majd, mikor itt is meleg lett lába alatt a talaj, Orléans felé indult. Útközben ellátogatott Blois-ba, ahol Franciaország csalogánya, Károly orléani herceg lakott. Finom és előkelő öregúr, dilettáns költő, a Le Temps kezdetű, híres rondel szerzője, ki szívesen látta udvaránál a művészeket. De Villon itt sem bírta sokáig. Bourges-ba ment, és rövidesen, előttünk ismeretlen, de főben járó büntet miatt, innen is menekülnie kellett. Moulins-ban egy másik dilettáns költő, Jean de Bourbon herceg vendége volt. Ezután egy időre nyoma veszett. 1460 nyarán már az orléani börtönben ült, és kivégzését várta. Július 17-én csoda történt. Károly herceg két éves leányával tartománya székhelyére érkezett, és ebből az alkalomból Villon is kegyelmet kapott. Egy évvel később már Mönsben, a püspöki tömlöcben raboskodott. Állítólag egy templom kifosztásával vádolták, amiért akkoriban halál járt. Villon életét újabb csoda mentette meg. 7. Károly meghalt, és fia, 11. Lajos átvonult Menzsön, és kegyelmet adott a fogolynak. A börtönben borzalmasan megkínozhatták, mert verseiben a legválogatottabb átkokat szórta Tibul de Szenyi püspökre. Egyes források szerint Villon nem templomi kelyheket lopott, hanem a püspök unokahúgát csábította el. Lehetséges azonban, hogy mind a két feltevés megfelel a valóságnak. Annyi bizonyos, hogy Villon alig néhány hét múlva már a párizsi Châtelben ült. Ezúttal minden valószínűség szerint ártatlanul. Mindezek ellenére halálra ítélték. Villon kegyelmi kérvény nyújtott be a parlamenthez versformában. A parlament megkegyelmezett néki, ami a legnagyobb ritkasság a középkori francia jog történetében, de tekintettel Au vu mauvaise dudit Villon 1463. január 5-én 10 évre száműzte Párizsból. Villon 3 nap múlva elhagyta Párizst. Ezután mindörökre nyoma veszett. Csak annyit tudunk róla, hogy utcai járus volt Rennes-ben, és minden valószínűség szerint megfordult Európa többi városában is. Rabelais az angol király udvarába helyezi, és ezzel kapcsolatban egy remek, de sajnos reprodukálhatatlan anekdótát beszél el róla. Másutt a Gargantua egyik hőse, Episztémon, ki megjárta a poklot, azt is elmeséli, hogy odalent rossz dolguk van a gazdagoknak és a nagyuraknak. Második Gyula pápa pástétomot árul, Kleopátra kofa, Nerva császár kifutó fiú. De Diogénesz bíborköpenyben ül, és a szegény Villon aranyat csörget a zsebében, és farba rúgja Xerxesz királyt. Haláráról nem tudunk semmi bizonyosat. Annyit, hogy Franciaország egyik legnagyobb költője nyomtalanul és szegényen pusztult el. Alig néhány évvel rá, hogy a könyvnyomtatás elterjedt. Levé kiadta Villon testamentumát 1489-ben, de ekkor a Villon már minden bizonnyal halott volt. Művei 1542-ig több mint 30 kiadást értek, és Clément Marot róla írta az első francia esszét. Aztán 200 évre majdnem elfeledték. 1723-ban újra kiadták, majd 1742-ben és 1832-ben. Azóta egyedül Franciaországban több mint 500 kiadást ért. Minden kultúrnyelvre lefordították, és különösen az utolsó 20 évben szinte felmérhetetlen hatást gyakorolt az európai költészetre. Biográfiák százával jelentek meg Villonról. Végül a fordításról szeretnék néhány szót megjegyezni. Villon versei formailag éppen olyan nehezek, mint tartalmilag. Tele vannak helyi és személyi vonatkozásokkal. Egyedül a testamentum 50-60 oldaljegyzetet igényel. Célzásai nehezen, néhol egyáltalán nem érthetőek. Az volt a célom, hogy a nagyközönség számára is érthető Villon fordítást adjak, mely híven reprezentálja a 15. század és Villon szellemét. Hogy Villont érthetővé tegyem, rövidítettem és megtoldottam, egyszerűsítettem és komplikáltam, ahol ez szükségesnek vagy helyesnek találtam. Villon zsivány nyelvét jobb híján a korszerű argóval pótoltam. A magyar fülnek balladánál igen diszonáns francia stanca helyett versenyként más és más formát választottam. Semmilyen anakronizmusról, semmilyen szabadosságról nem mondtam le, és nem ijedtem meg, és amennyire lehetséges, még a Villon verseknél is jobb verseket igyekeztem adni. Munkámnál Babits Mihály, Wide vagy Tennyson fordításaira gondoltam, melyet a szerző csak szerénységből nevez Wide, illetve Tennyson verseinek. E kötetben három nem autentikus Villon verset esztétikai és nem filológiai okokból felvettem a többiek közé. Ez a három vers, Louvice, a brabanti borbély, szerelmes ballada, a híres Jardin le Place-ból való, egy 1480 körül készült versgyűjteményből, melyet Vérár adott ki Párizsban, 1501 táján. Ez az antológia névtelenül hozta Villon és követőinek költeményeit, és Brecht, Ammer és Paul Cech, kik egyébként fordításomnál nagy hasznomra voltak, szintén felvették a Jardin de Places verseit német Villon átkörtései közé. Példájukat én is követtem. Néhány balladának viszont nincs eredetie, így például a Haláltánc balladának. A filológia sohasem fogja eldönteni, hogy Jardin de Plaisance melyik versét írta Villon. És egyébként is az volt a célom, hogy a költőben egy kor szellemiségét tolmácsoljam. A humanizmus, a könyvnyomtatás és az ébredő szabadság korának szelleme volt ez, és talán nem egészen érthetetlen, hogy a szellem napjainkban is szíves fogadtatásra talál. Hiszen, mint Heine mondja, amíg hátulján kancsuka táncol, s hasára Junker csizma lép, egy-két nótát a szabadságról szívesen hall a szolganét. Budapest, 1937, Faludi György.